fán, igazgató úr Budapest villamossági érték munkatársa volt Edisonnak. Habár mindez ma már a múlt 1911-ben, Edison átjött Európába, s Fodor István kísérletével ellátogatott Magyarországra.
Úgy vélte,
kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni. Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki. Nem érti senki, nem érti senki, nem is akarja megtanulni.
A hazai munkás viszonyaink Edison komolyan értekelték, s hogy miért a tömeges kivándorlás. Fodor úrral ezt is megbeszélték, Edison úgy vélte nagy veszteség, hogy ilyen szép és haladó ország nem biztosítja mindenkinek a társadalmilag hasznos munkát.
Úgy vélte,
kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Amerikában a haladó szellemű emberek a fejükön kosút kalapot hordtak, s a mellükre kokárdát tűztek. Edison kiszólt Fodor Istvánhoz, én mindig becsültem a magyarokat, büszke lehet a nemzetére, oly jól esnek az ilyen szavak.
Kár, hogy a magyar nyelvet rajtunk kívül nem érti senki.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
Mondhatnám a szándékosan, de csak véletlenül került egymás mellé, egymás mögé a két téma. Az előzőekben is a Z-generációval foglalkoztunk, és most is hogyan kommunikáljunk a Z-generációval a munkahelyeken. Ez egy újabb felmérés, a Munipolis friss felmérését fogjuk a következő percekben bemutatni. Zinger Erik, a Munipolis hazai vezetője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, szép napot kívánok, Zinger Erik vagyok.
Az előzőekben már tisztáztuk, tehát, hogy a Z-generáció a 20-as éveit, kora 20-as éveit taposó generáció, akikkel itt önök is foglalkoztak a kutatásban. Mik a legfontosabb tapasztalatok, hogyan érdemes kommunikálni velük a munkahelyen?
Én ugye alapvetően a Z-generációról elég sok a sztereotípia is terjed, de azt szerintem általánosan elmondható, hogy ugye ez a korosztály, aki már gyakorlatilag folyamatosan az online térben van, a okos készülékek, applikációk gyakorlatilag a mindennapjuk részét képezi, és ennek függvényében itt a kommunikációnál is nagyon fontos, hogy a klasszikusnak mondott, meg, tehát mondjuk egy e-mail, egy vállalati e-mail, egy vállalati hírlevél, az már kevésbé lesz érdekes vagy vonzó, tehát ugye itt inkább akár egy olyan értesítés, ami vizuális effekteket is, vagy elemeket tartalmaz, gondolok itt képekre, vagy olyan ikonok használatára, az sokkal figyelemfelkeltőbb ennek a korosztálynak. Összességében, hogyha ezt a generációt kvázi úgy célozza meg egy vállalat, hogy nem csak egyoldalú a kommunikáció, hanem akár visszajelzésre is van lehetőség, tehát egy picit demokratikusabbnak is mondható ugye a vállalati kommunikáció, akkor a kutatás szerint 64%-kal elégedettebbek ezek a kollégák abban az esetben, hogyha meg van teremtve akár egy kétirányú kommunikáció, vagy ugye olyan eszközökön történik ez, ami általuk is használt.
Mit mondanak erre a vállalatok? Úgy állnak hozzá a cégek, hogy hát akkor most az történik, hogy fordítva ülünk a lovon, és majd a munkavállalók mondják meg, hogy hogyan szeretnének dolgozni?
Ez egy érdekes téma. Szerintem ugye itt az generáció ugye nem olyan rég a kezdett el egy kvázi aktív munkavállalói szerepkört betölteni, és hát mondhatni, hogy felforgatta szerintem rendesen a vállalatok életét. Tehát igen, sok esetben ugye a határozott elvárásokkal érkeznek ezek a munkavállalók vállalatokhoz. Gondolok itt akár arra is, hogy ugye náluk már ez a work-life balance, ez kevésbé úgy működik, hogy jól elkülönítettem a munka, és jól elkülönítettem magánélet, hanem akár egy hétvégi vagy esti a munkavégzés is belefér nekik, hogyha valami olyan feladat van, de nyilván elvernek, hogyha napközben ki kell menni ügyet intézni, akkor ez ugyanúgy lehetséges legyen. Tehát egy picit én úgy gondolom rugalmasabbak, és persze én úgy gondolom, hogy alkalmazkodni kell a cégeknek, hiszen ugye ez a generáció fogja most meghatározni ugye a következő évtizedekben ugye a munkaerőpiacot. Én úgy gondolom, hogy mindenképp érdemes is erre figyelni, illetve egyet fordítani, mivel nagyon sok olyan innovatív ötlet, vagy teljesen más látásmód tud bekerülni egy vállalat életébe, ami akár alapjában meg is határozhatja a vállalat sikerességét.
Tehát a kreativitás alapvetően kifizetődő akkor, amikor a munkavállalókba fektetünk mondjuk egy ilyen kommunikáció használatakor?
Abszolút, abszolút, abszolút. És ez nyilván akár az elégedettségi mutatókban is, mint említettem, ugye szerepet játszik, de tehát ez nem feltétlen csak ugye, a tájékoztatásról szól, hanem arról is, hogy ugye, ahogy említettem, visszajelzést kér mondjuk egy vállalat ezektől a kollégáktól. Tehát ugye ezt a generációt az úgynevezett X-generáció nevelte fel, tehát ott egy picit már más a családmodell, pont ebből kifolyólag egy demokratikusabb döntéshozatal, amit ők is elvárnak, tehát mert kevésbé a hierarchia határozza meg a dolgokat, tehát én úgy gondolom, és ezt mondjuk szerintem nem csak én vagyok vele így, hanem nyilván erre vannak különböző tanulmányok, hogy ők már, tehát a tekintély az nem alapvető dolog náluk, hanem azt ki kell érdemelni. De nyilván, hogyha ezt valaki megteszi, akkor ők is olyan mélységű vagy minőségű munkát fognak cserébe nyújtani, ami ahogy korábban is fogalmazott, megéri ezt a fajta befektetést.
Ez a cégek, vállalatok és a munkavállalók számára is egy közös tanulási folyamat, vagy legalábbis én így tudom igazán elképzelni. A cégek és a munkavállalók nyitottak az ilyenfajta együttműködésekre? Mondjuk akkor, amikor valaki munkavállalót keres egy cégnél, akkor előkerülnek-e ezek a szempontok?
Szerintem egyre inkább, tehát de ahogy elhangzott, ez egy tanulási folyamat, tehát szerintem ez a folyamat tart most is, ahogy a vállalatok gyakorlatilag feltérképezik, vagy figyelembe veszik a különböző igényeket, elvárásokat. Sok esetben tudják, hogy mi az, ami változtatásra szorulna. Nem egy esetben hallani ilyet a vállalat képviselőjének a szájából, hogy a saját kommunikációjukra, hogy őskori. Tehát tisztában vannak vele, hogy nem feltétlen a kifüggesztett a tájékoztató lap hozza meg egyébként is az eredmény, de ugye nincsen nagyon más megoldás, vagy nem voltak annyira hatékonyak, pont ezért foglalkozunk mi is egy olyan platformmal, ami kifejezetten ugye a vállalati belső kommunikációt könnyíti meg, és itt akár ugye az e-generáció is megtalálja a saját csatornáit, de ugyanúgy egy 40 éves munkatapasztalattal rendelkező kolléga, aki nem feltétlenül digitális benszülöttként nőtt fel, tehát őket is inkluzívan lehet vonni a kommunikációba.
Tehát ez az a Munipolis alkalmazás, ugye, amelyről az előbb említést tett, hogyan képzeljük ezt el, hogyan tudja támogatni ez a cégek működését?
Ez tulajdonképpen egy kommunikációs platform, intelligens eszközöket használ, tehát célozhatóan és mérhetően lehet a kollégákat tájékoztatni több csatornán keresztül. Tehát itt akár, hogyha most az e-generációról beszélünk, a push értesítésben, a mobil applikáción keresztül, illetve e-mailben vagy SMS-ben is lehet tájékoztatást küldeni, tehát azon kollégák számára itt elsősorban itt a kék galléros szektorra gondolunk, ahol nem feltétlenül jellemző akár egy okostelefon, vagy nincsenek ugye céges e-mail címek, vagy vállalati telefonok, akkor őket is lehet SMS-ben tájékoztatni, visszakanyarodva az e-generációhoz, tehát ugye itt akár rendkívüli értesítésektől kezdve, tehát a közvetlen tájékoztatás az fontos, de bármikor könnyen hozzáférhető információk is elhelyezhetőek vállalatnak egy profil oldalán, ami, hogyha egy kolléga szeretne valamit egyrészt megtudni, akkor ezen a platformon megteheti, illetve a Munipolis biztosít visszajelzésre és lehetőséget, tehát akár kérdőívekkel be tudja vonni a döntéshozatalba a kollégákat a vállalat, vagy gyors felmérésekkel. Emellett van egy kvázi javaslattevő és hibabejelentő modulja is, tehát itt egészen a névtelen ötletládától kezdve bármilyen létesítmény üzemeltetésbeli problémát be tudnak jelenteni a kollégák, ezt is applikáción keresztül, illetve van egy webes felülete a Munipolisnak, tehát egyszerűen akinek nincs még okos telefonja, ő is hozzá tud férni egy laptopra vagy egy számítógépről. Tehát tényleg az egyszerű folyamatokról szól a rendszer, kiszűri a fölösleges zajt, tehát nyilván a közösségi médiának nagy hátránya, hogy sok olyan dolog van, ami nem feltétlen a hasznos kategóriába sorolható, tehát pont ezt szeretnénk elkerülni, a Munipolison keresztül, ami érkezik, az mindenképp olyan információ legyen, ami hasznos, annak az embernek szólna, aki megkapta, és ne legyen kommunikációs zaj, de mellette biztosítsa ugyanúgy a visszacsatolásra, vagy akár a vezetőség könnyű elérésére a lehetőségeket.
Hogyan kommunikáljunk az e-generáció tagjaival a munkahelyen? Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Singer Erikkel, a Munipolis hazai vezetőjével. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vonalban, további sok sikert kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen. Minden jót viszont keresztül.
Welcome to the 17 perc.
Vidéki diákok taroltak a megoldások a holnapért kihívás első fordulójában, a következőkben erről a pályázatról, versenyről fogunk beszélgetni. Borsos Dorottya, az Edison Platform operatív vezetője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, és én is köszöntök minden hallgatót.
Ez a verseny a Samsung és az Edison Platform közös kiírásában valósul meg. Pontosan miről is szól ez a pályázati kiírás?
Hát röviden, a megoldások a holnapért kihívásban diák csapatok versenyeznek. Ők számukra fontos problémákra hoznak jövőformáló megoldásokat, azzal a célvel egyszerűen, hogy jobb helyé tehessék a világot a saját ötleteiken keresztül. A kezdeményezésünknek az alapja egyébként a Samsungnak egy programja, ez a Solve Tomorrow nemű program, ami 2010-ben indult Amerikából, és most már több mint 2,5 millió diák vett részt ebben a kihívásban. A Samsunggal közösen egyébként 5 éve szervezzük is, az a célunk, hogy magyar diákoknak is lehetősége legyen egy ilyen tanulási versenyen részt venni.
Úgy látom, hogy több témában vagy kategóriában is lehetett pályázatot benyújtani. Pontosan miről is szóltak ezek a versenydolgozatok vagy pályázatok?
Maga a versenyt az Magyarországon 5. alkalommal indítottuk útjára, és a hívószavak, tehát azok a témakörök, amikben a diákok gondolkozhatnak, az a közösség, az egészség és a fenntartható jövő volt. Tehát ebben a 3 kategóriában vártuk a 2 perces videópályázatokat a diákoktól. Itt konkrétan 7-től 12. évfolyamos diákokról van szó, akik 2-6 fős csapatokkal és a felkészítő tanárokkal tudtak olyan kreatív ötletekkel jönni a 3 témakörben, ami számukra, vagy a közösségük számára, vagy akár világszinten érdekes és releváns.
De hát alapvetően ötletpályázatról van szó? Ötletekkel töltötték meg ezeket a 2 perces videókat?
Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően van egy kiinduló probléma, ami őket zavar, ami számukra fontos, és ehhez jönnek egy megoldási javaslattal. Egyébként nagyon érdekes témák és színes megközelítések voltak, például csak úgy kicsit kézzelfoghatóbbá tegyen, mondjuk a fenntartható jövő témakörében vannak olyan diákok, akik most éppen a kozmetikai szerek műanyag csomagolásának az alternatíváin gondolkoznak, míg a többiek a pénzügyi tudatosság témakörén, és ezt hogy lehetne eljutatni a diákok számára. A közösség témakörben olyan problémákat hoztak fel, ami zavarja őket is, érint őket, hogy a bántalmazás áldozatainak hogyan tudnának segíteni, hogy lehetne az internetes csalásokat megelőzni, és ezáltal edukálni, vagy erről edukálni a diáktársaikat. És az egészség témakör is hasonló színes volt, tehát mindenki egy olyan problémát hozott, amiket ők fontosnak tartanak, és erre jöttek egy ötletjavaslattal, hogy ők ezt így oldanák meg. Ebben támogatjuk mi őket ebben a versenyben, hogy hogyan lehet ezt az ötletjavaslatot konkrét módszertanokkal kidolgozni és színesíteni.
Tehát túl vannak az első fordulón, 50 csapatot választottak ki. Mik voltak a kiválasztás szempontjai? Gondolom nagyon sok anyagból kellett végül választani.
Igen, szerencsére nagyon népszerű az Edison Kids és a Samsung versenye, úgyhogy mindig bővelkedünk pályázatokban, ez idén sem volt mást, 241 diák jelentkezett, és tényleg több csapat, mint amit tudunk fogadni. Minden évben 50 csapat kerül be az első fordulóba, és maga a kiválasztás szempont az egyébként globálisan hasonlóan épül fel. 4 szempontot nézünk. Az egyik, hogy mennyire kreatív az ötlet. Itt konkrétan arra kell gondolni, hogy mennyire eredeti, vagy mennyire volt újszerű az a probléma felvetés, amivel egyébként jönnek a diákok. A második, hogy mindig nézzük a kritikai gondolkodást, hogy megvalósítható-e egyébként az a megoldási javaslat, amivel érkeznek, a tudomány jelenlegi állása szerint. Tehát utána jártak-e, van-e olyan adat vagy tény, amit a videóban közöltek, ami alapján bizonyítják, hogy szerintük ez miért megvalósítható és miért jó ötlet. A harmadik a megalapozottság, ahol azt nézzük, hogy arra végeztek-e kutatást, vagy utána jártak-e, hogy valóban létezik-e a probléma, valóban valós, és indokolják meg, hogy miért ezzel foglalkoznak. És a negyedik az természetesen a kommunikáció, hogy hogy adják ezt elő. Ugye egy 2 perces videóban kellett előadniuk ezt a 2 kérdést, és mindig nézzük, hogy mennyire csapatként, mennyire együttműködve és hogyan állnak a videó elé, mennyire követhető és mennyire felépített az. Tehát a szakmai zsűri, aki értékeli az őket, ezeket a videókat, ők mindig ez alapján a 3+1 szempont alapján értékelik.
Mi következik most, hogy megvan az 50 csapat, mi az, ami számíthatnak a versenyzők?
most nagyon izgalmas a fázis, és ha hallgatnak is, akkor innen üzenem őket, hogy remélem nagyban dolgoznak, ugyanis a Top 50 csapat március 1 és április 7 között most a tanáraik és a szakértők támogatásával konkrétan dolgozik az ötleten, és hát ennek a módszertanát sajátítja el. Ilyenkor beengedjük őket a Blue Colibri magyar startup által létrehozott, fejlesztett interaktív platformra. Mi készítettünk a diákoknak egy tanulási platformot, hogy el tudják sajátítani azokat a módszertanokat, azokat a készségeket, ami abban segíti őket, hogy az ötleteiket csiszolják. Itt segédanyagok, szakmai videók várják őket, háttéranyagok, illetőleg online és személyes eseményeken találkozunk velük, ahol mind-mind ezt a módszertant, tehát a tervezői módszertant sajátítják el, úgyhogy ez az időszak nagyban arról szól, hogy a probléma után kutatnak és a megoldási ötleteiket csiszolják.
És aztán ki is próbálják majd őket? Tehát valamilyen pilot megvalósításig eljutnak ezek a projektek?
A pilot megvalósítás, tehát a prototípuson egyébként dolgoznak, de az már a második forduló, oda a legjobb 8 csapat fog bekerülni, és ott még egyet tekerünk a támogatási hátteren, ugyanis itt már mentorokat is fognak kapni a Samsung és az Edison Kids oldaláról is, nagyon neves és az üzleti életben is jártas mentorok fognak velük dolgozni. Itt már, ahogy említettem, prototípuson fognak dolgozni, itt már a gyakorlati oldal nagyobb hangsúlyt kap, emellett egy olyan kommunikációs workshopon is részt vesznek, ami arra készíti fel őket, hogy majd a döntőn jól tudjanak szerepelni. Tehát amikor kiállnak a 11 fős zsűri elé, akkor magabiztosan és az ötletet jól átadva tudjanak szerepelni.
Általában nagyon jó ötletek, kreatív ötletek és remek megvalósítások érkeznek, szóval volt már olyan, hogy megdöbbentek, hogy hűha, hát ez egy igazán nagyon jó ötlet volt, és mondjuk, hogyha a tavalyiból vagy az előzőből tudna mondani pár példát, vagy egyet-egyet, hogy mi volt az, ami igazán megfogta akár önt vagy a zsűrit?
Igazából minden évben újra és újra meg tudnak minket lepni, elképesztő kreatívak tudnak lenni, ami egy nagyon-nagyon jó érzés látni is, mert maga a világgazdasági fórum is abszolút a kreativitást teszi a top egy olyan kompetenciaként, amire a 21. században szüksége van a gyerekeknek, és nekünk felnőtteknek is, és ebből kifolyólag ennek a versenynek is egy kiemelt célja, hogy ne csak fenntartsuk ezt a kreativitást, hanem ösztönözzük is. A tavalyi top 3-as szerintem önmagáért beszél, ezt egyébként az edisonkids.org weboldalon meg is lehet tekinteni, mert felszoktuk költeni a kis videókat, illetőleg ilyen összefoglaló anyagot azokról az ötletekről, amikről a diákok nyernek. Nekem egy konkrét emlékem van, és ők egyébként nyertek is a tavalyi versenyben, amikor megláttam a pályázati anyagukat, ők egy AI, tehát mesterséges intelligenciával fejlesztettek egy olyan tanárt, aki konkrétan diákok számára tudna támogatást adni, és már a pályázati szakaszban konkrétan egy linkre kattintva ki tudtam próbálni ezt, és a mesterséges intelligencia tanárral beszélgetni, amit ők fejlesztettek le, és konkrétan világháborús kérdésekről beszélgetünk, ami egészen megepétesztő volt, hogyha belegondolunk, hogy 16-17 éves gyerekekről beszélünk. Ez egy digitális jó példa, de például a harmadik helyen végzett egy olyan lánycsapat, aki pedig endokrinológiai edukációs platformot hozott létre nőknek, ami szerintem megint egy annyira érzékeny és fontos téma, és hát fantasztikus lesz látni, hogy ennyi idős emberek foglalkoznak ezekkel. Úgyhogy igen, az egész szervezői csapat nevében, meg a zsűri nevében is csak azt tudom mondani, hogy meg tudnak lepni, és nagyon-nagyon szuper és jó dolog az, hogy a szabadidejükből ennyit áldoznak erre, és ilyen problémákon gondolkoznak.
És gondolom közösségek is alakulnak, barátságok kötődnek, szóval az egész versenyt átszöheti egy ilyen fontos elem, ami mondjuk így a kapcsolatépítéssel áll összefüggésben.
Abszolút, erre egyre nagyobb hangsúlyt is helyezünk. A tavaly évet megelőzően ugye sajnos Covid időszak volt, ott a személyes eseményekre, meg a találkozásokra nem annyira volt lehetőség, de amint tudtunk élni ezzel, ezt be is hoztuk a versenybe. Tavaly volt először, hogy már a top 50 csapat, tehát a legjobb 50 csapat is találkozott személyesen egy teljes nap keretén belül Budapesten, és egy közös tervezői módszertani workshopon vettek részt, zsűrivel találkoztak, és a csapatok is ismerkedtettek, vegyülhettek. Ezt idén még inkább tekerünk ezzel egyet, idén is megrendezésre kerül és abszolút az a célunk, hogy ezek a diákok egy jövőformáló közösségé alakuljanak, mert ez az a generáció, meg ők a generációnak azon tagjai, akik ezért tesznek, és a szabadidőben ezen dolgoznak, és van bennük egy nyitottság a téma iránt, úgyhogy mi minden elünkkel azon vagyunk, hogy minél több olyan felületet, platformot, akár online, akár személyesen tudjunk biztosítani, ahol ők találkozni és kapcsolódni tudnak.
És most szurkolunk tehát a csapatoknak a fejlesztésekhez, mikor találkoznak velük legközelebb, mikor lesz a következő forduló, és mi várható körülbelül a verseny, mikor zárul?
Most szombaton lesz a korábban általam említett top 50 találkozó, ahol az 50 csapattal fogunk Budapesten találkozni. Itt egy design thinking, azaz, hogy tervezői módszertan workshopon fognak részt venni, videókészítésben kapnak támogatást, illetőleg idén először a mentális egészségnek is nagyobb szerepet szerettünk volna szánni, úgyhogy mind a tanárok, mind a diákok számára stresszkezelés workshoppal és számukra kialakított módszertannal várjuk őket. Emellett természetesen számos játék és szórakozás is várható, hogy ne csak a tanulásról, hanem a kicsit a szórakozás részét és a közösségépítés részét is be tudjuk építeni a programba. Ezután kicsit szintén elvonulnak, még készülniük kell a leadandó anyagokra. Egy 2 perces videóban várjuk az eredményt április 7-én, amikor a zsűri ismét összegyűl, és kiválasztja azt a 8 csapatot, akik a második fordulóba és egyben a döntőbe is be fognak jutni. Itt már mentorokkal fognak találkozni, velük fognak együtt dolgozni, és egy kommunikációs szakértő fogja végigkísérni őket egészen a döntőig, ahol amire május 30-án kerül sor, ahol megnézzük, hogy mire jutottak az elmúlt 4,5 hónapban.
Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a csapatoknak. Megoldások a holnapért kihívásról beszélgettünk. Borsos Dorottya, az Edison Platform operatív vezetője volt velünk. Minden jót kívánok, viszont hallásra.
Nagyon köszönöm, viszont hallásra. Penny Lane, there is a barber showing photographs.